Ha mindig a hétvégét várod, akkor valamit rosszul csinálsz. Ez itt a Végre Hétfő Podcast, amiben arra keresem a választ beszélgető társaimmal, hogy miért várják a hétfőket, és hogyan jutottak el oda, hogy ez kialakuljon. A témáink a vállalkozások építése, önismeret, pszichológia és marketing körül forognak. Nagy Attila vagyok. Az a célom, hogy hétfő reggelenként, amikor kinyitod a szemed, azt mondhasd, végre hétfő. Mai beszélgető társam Győri Zoltán, a Mit játszunk társas játékos univerzum társalapítója. Óriási szerepe van abban, hogy a modern társasok egyre jobban elterjednek hazánkban. Feleségével Rékával indított csatornájuknak több mint 35 ezer feliratkozója van YouTube-on, ahol játékbemutatókat, tematikus ajánlókat, humoros tartalmakat, beszélgetéseket készítenek. Több nagy sikerű játékot adott ki, mint például a Spicy, Igen, és Szabados Ágival az Egyszer volt. Segítenek másoknak is társasokat tervezni, fejleszteni, közösséget építenek, és a hobbiukból igazi vállalkozást építettek. Beszélünk a szenvedélyükről, valamint Zoli bemutatja a 7 legjobb társasjátékot vállalkozóknak. Ha benned is megvan a játékosság, akkor tarts velünk! Szia Zoli, nagyon szépen köszi, hogy elfogadtad a meghívást. Ha valaki keresett már valamilyen modern társasjátékról infót a YouTube-on, akkor szinte biztos, hogy találkozott már veletek, mivel az elmúlt 5 évben több mint 900 videót készítettetek, megnéztem, 907 van kirakva, és a tiétek a legnagyobb társasjáték témájú csatorna. Milyen elképzeléssel, meg várakozással indultatok el 2017-ben?
Szia, üdvök, hogy itt lehetek. Az a gyermeki vágy indította el ezt az egészet, hogy mi nagyon szeretünk társasjátékozni, és hogy amikor valamit nagyon szeretsz, akkor szívesen megmutatod a környezetednek. És ez az energia mozdította, hogy srácok, ez valami fantasztikus dolog. Beszéljünk róla. Higgyétek el, hogy ez meglehetősen egyszerű, meglehetősen könnyen megközelíthető, nem az a fajta klasszikus képzettársítás, hogy bonyolult lesz, nem fogom érteni. Én most már eleget társasjátékoztam, ez kifejezetten csak a gyerekeknek a sportja. Tehát annak a felismerésnek a tovább adása volt a célunk, hogy ez egy kifejezetten felnőtteknek is tökéletesen alkalmas, és nagyon mély, és nagyon szép dolgokat felszínre hozó csodálatos hobbi, és ennek a humoros oldalával indultunk. Tehát 2017-ben az első pár videónk kifejezetten ilyen szórakoztatónak szánt humoros sketch tartalom volt, amihez később társult az, hogy akkor foglalkozzunk konkrétan játékokkal, játékbemutatókkal. Tehát az induláskor nem volt cél az, hogy egyes játékokról vagy tematikus listákat készítsünk, hanem a szórakoztató módot szeretnénk. Az arszpolitikája a vlognak nem változott azóta sem. Tehát azóta is a társasjátékozást igyekszünk népszerűsíteni. És azért örülök, hogy itt lehetek, mert hogyha most a podcast hallgatása során egy valaki kedvet kap ahhoz, hogy ránézzen a modern társasjátékokra, akkor már megérte.
Igen, igen. Én is tőletek vettem észre, hogy milyen sokféle társasjáték van, Szóval én is nagyon köszönöm a munkátokat.
Megtisztelsz a figyelmet, de örülök nekitek, jó.
És voltak már ilyenkor egyébként ilyen YouTube csatornák, amik Magyarországon társasokkal foglalkoztak?
Igen, többen is foglalkoztak már korábban, tehát nem vagyunk teljes mértékben pionírok. Nekem volt észrevételem, célom, hogy ne elsősorban szakmai oldalról közelítsük ezt meg, hanem inkább a szórakoztatás oldaláról. Hogy a mindennapiságát, a könnyen megközelíthetőségét, az egyszerűségét szerettünk volna transzparensé tenni ennek a hobbinak, amivel kapcsolatban már korábban voltak szakmai tartalmak, zseniális fórumokon voltak értekezések komoly társasjátékokról. Tehát mielőtt mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, ennek már nagyon komoly hagyománya volt Magyarországon, hogy volt társasjáték csoport, 20-30 éve játszó tapasztalt társasjátékosok, tehát hogy mi belecsöppentünk, hova tovább az, hogy mi elkezdtünk társasjátékozni 2011-2 magasságában feleségemmel, az már nagyon sok korábban a társasjátékozást népszerűsítő ember munkájának köszönhető. Tehát mi a játszatáson találkoztunk azzal, hogy hú, srácok, ez fantasztikus. Tehát ez lenyűgöző dolog. Tehát hogyha korábban nem foglalkoznak már ezzel emberek, akkor több mint valószínű, hogy én sem találkozom, vagy mi sem találkozunk ezzel, és nem kezdünk el ezzel foglalkozni. Tehát igazából ez a küldetés, ami számunkra nagyon fontos, és amire a vállalkozásunkat is felfűztük, ez egy korábban már mások által látott történet. Annyi, hogy mi hozzátettük ezt a szakmai igényt, hogy akkor ebből legyen egy főállás, hogy valaki azzal foglalkozik, hogy társasjátékokat mutat be, vagy társasjátékos világgal kapcsolatban kommunikálja azt, hogy ez létezik, és könnyen megközelíthető és csodálatos.
Már az elején is a fejetekbe volt, hogy ebből egy vállalkozást is akartok építeni, nem, vagy inkább ez hobbi?
Nem. Ennek a fokozatossága szerintem egy érdekes ív. Tehát az elején az igény az volt, hogy ez nincs szórakoztató módon kommunikálva. Tehát voltak nagyon komoly szakmai igénye felépő beszélgetések, hogy akkor kedves tanult kollégám, akkor most mit gondolunk erről, meg arra, meg amarról, és ezek nagyon fontos észrevételek voltak, amik egy szűk rétegre lőttek, és nekünk az ötletünk az volt, hogy nincs szórakoztatási igénye felépő társasjátékos csatorna. Szerintem, hogyha mi ezt nem kezdjük el, akkor egy-két éven belül valaki más rányul erre a bizonyos történetre. Frey Tamás tanítja ezt az egyetemi alapmondásra, be first, be unique, be different. Tehát, hogy jó, jó elsőként, de egy picit különbözőképpen. Tehát amikor valami nagyon más, eddig soha nem látott, akkor azt szerintem nem feltétlenül annyira szerencsés, mint amikor csak nagyjából 10%-ban különbözik. Szoktuk kérdezni barátaimmal egymástól, hogy oké, miért téged nézelek? Hogy mi a te 10%-od? Miben különbözöl te a már meglévőköz képest? Ez a 10% nagyon kevésnek tűnik, de hogyha nincs meg, akkor nem tudok különbséget tenni, nem tudok választani, hogy miért ezt az előadást nézem meg, miért ezt a játékot válasszam, miért erre a mozifilmre üljek be, miért ezt a podcastet hallgassam. Viszont, hogyha több mint 10%, akkor nagyon idegennek tűnhet, akkor a biztonságérzete veszhet el az érdeklődőknek, vagy a célközönségnek, hogy ők közben itt táncolnak, énekelnek, akkor megy torta az arcba, de tulajdonképpen nyereményjáték és vendégek. Mi ez? Jó, hogyha ismerős is, és alapvetően a mi 10%-unk vállalkozói szemszögből most itt pár év elteltével, hogyha vizsgálom a kezdeteket, akkor a mi különbözőségünk az a popkulturális felhang volt. Hogy nem szakmai oldalról közelítettem ezt a dolgot, hanem hogy legyen szórakoztató anyámnak, a szomszédnak, bárkinek, mindenkinek, a célközönségnek, aki a mindenki, mert alapvetésünk, hogy a társasjáték mindenkié. És hogyha esetleg valami kis szakmai, nem tudom, dologra igénye támad, esetleg megjön a kedve, akkor rengeteg más tartalom van. És azóta igyekeztünk nagyon sokféle tartalmat készített. Van konkrétan mechanizmusokkal foglalkozó sorozatunk is, ami egy-egy mozgatórugóját vizsgálja meg egyes társasjátékoknak. Vannak tematikus ajánlók, vannak, amikor konkrétan haladó játékokra fókuszálunk, tehát hogy az idők során erre nagyobb igényünk lett megnézni a szélességét ennek, de alapvetően ugyanarról van szó, mint a legelején, hogy játszanak minél többen.
És ez szerintem úgy nálam is érdekes volt, meg alapból ez az entertainment, info, hogy így, mikor összeteszik a kettőt, szóval magyarázol is, információt adsz át vicces formában, ez nagyon-nagyon sok iparágban működik, és nagyon kevesen vannak azok, akik ezt jól meg tudják fogni, mert nem olyan egyszerű azért nevettetni, nem olyan egyszerű humoros tartalmakat készíteni, meg hogy tényleg élvezet legyen hallgatni ezt a tartalmat. És te ugye a színház az fontos szerepet játszik az életedben, improvizáció színházban, még játszol most is. És ez hogyan támogatta azt, hogy YouTube csatorna legyen?
Nagyban. Tehát nekem az, hogy komfortos kamera előtt létezni, ez a színpadból táplálkozik. Tehát alapvetően én egy introvertált embernek tartom magam, akiben bugybarikol az exhibicionista vágy. Tehát, hogy a valódi lényemet arról nem feltétlen szívesen, viszont nagyon könnyen szereplek. Nagyon könnyű nekem felhívnom magamra a figyelmet, akár élőben, akár kamerán. És szerintem ez segített, hogy nem jöttem kifejezetten attól zavarba, hogy engem veszek kamera. És pontosan tudom, hogy ez egyébként érték. Tehát, hogy nem minden ember mondhatja el, hogy akkor szíves mond, figyelünk. Korábban volt már tapasztalatom, volt egy Gimi nevű websorozat, ahol szánypróbálgattam ezt, és én egyetlen dolgot tanultam korábban a filmszínészetről, hogy a kamerát ignoráld. Tehát meglehetősen szerencsés, hogy nem foglalkozol vele, a lehető legtermészetesebben csinálod azt, amit éppen a rendező vagy te jónak látsz. És ott az volt a feladatom, hogy a kamera a lencsébe mondva, mintha nézőnek beszélnék, az pokoli volt. Az borzasztó volt, és nagyon sokat tanultam már, nem tudom, 5 évvel a vlog indítása előtt elkezdtük ezt gyakorolni, hogy ez milyen. Akkor éveken átmentek próbafelvételek. Most, amikor 5 éves volt a vlog, akkor készítettünk ezzel kapcsolatban visszaemlékező videót, és bevágtam pár képet arról, az én kezdő próbálkozásokról. Förmedvényes a rossznak ítéltem akkor is, és most is tettett, hogy nem tudja, hogy mit akar. Ott még nem volt meg ez az arány, hogy miért kritizálok játékot, és ezt meglehetősen hamar elengedtük, hogy én nem kritikákat, hanem ajánlókat készítek, ami szerintem egy hatalmas nagy különbség. Tehát én nem szeretek cincálni. Ennek nagyon sok oka van, de hogy megtaláld a számodra komfortos, fenntartható hangot. Hogy mi az, ami számodra önazonos forma, és hogy ennek a megtalálása bizony nagyon sok gyakorlás, nagyon sok önmaga megújának megugrása volt, hogy ne akarjak mindenáron tökéleteset. Rettetesen vekengtem azon, hogy akkor a technikai paraméterek mennyire adottak. Aztán egy nagyon kedves kollégám, Varjú Nándi érkezés, aki levette a vállamról ezt a terhet, hogy figyelj, Zolikám, foglalkozz csak a társasjátékokkal, ő vitte a kamerát, a fényt, a hangot, és szépen hozta az apparátot, és az a nyugalom, hogy nekem bőven elég csak a társasjátékokkal, meg a mondandómmal foglalkozni, elég push volt az elején ahhoz, hogy el tudjunk indulni.
Igen, meg amúgy szerintem nem könnyű elindulni, de egyszerűen muszáj meglépni azt, hogy valaki videót vesz fel, hogy főleg, hogyha ugye YouTube csatornát akar indítani, és átlépni az, hogy nem lesz az elején tökéletes, szóval nincs olyan, akinek az első videója tökéletes lenne, és igen, csak így bele kell raknod magad mindig ilyen kényelmetlenebb helyzetekbe, aztán mikor azzal komfortos leszel, akkor tudsz egyel magasabb szintet is, és akkor megszokod, és akkor így tudsz fejlődni csak ebben az egészben, mert elméletben nem lehet azt megtanulni, hogy készítsen valaki videót. Az mikor kezdett kialakulni, hogy ez már nem csak hobbi, hanem ebből lehet, hogy vállalkozás lesz, meg a hivatásodokká is fog válni?
Fokozatosan. A feleségem megérkezett nagyjából egy éven belül, egy fél év között megérkezett, ugyanis nem sokkal a vlog indítását követően született meg kisfiunk, tehát mi január 31-én indultunk, és szeptemberben született meg kisfiunk, következő év elején már Réka aktívan kisbaba mellett elkezdett foglalkozni a közösségépítéssel. Tehát a vloghoz hozzá tartozik, hogy egyrészt a YouTube-on fenn van ez a 907 videó, 900 plusz. Legalább annyira fontos, hogy Instagramon, most már TikTokon, de főleg Facebookon csoport formájában jelen van ez a közösség, és ez egy nagyon-nagyon masszív pillére. És Réka nélkül nem lenne az a Mit játszunk vlog, sőt, igazából szerintem már nem is lenne Mit játszunk vlog, mert egyrészt egyedül csinálni valamit mohikánként ideig óráig fenntartható, nagyon jó, hogyha azt érzed, hogy van körülötted, aki felváltva tudjátok egymást segíteni. Réka a lelke az egésznek. Én igyekszem a szakmai oldalát, vagy hogy milyen tartalmak menjenek ki. Én a mit, ő pedig főleg a hogyan. A hogyan kommunikáljunk, mi legyen a címe, milyen színt használjunk, mi legyen a stílus. A stílust váltunk, akkor az hogy nézzen ki. Mi szerencsés, mi nem szerencsés, hogy mi látszódik a képen. Nagyon sok ilyen icipici elsőre nem észrevehető, de egyébként a profizmus felé hajló, vagy konkrétan profi megoldás van, amit Rékának köszönhet, vagy tulajdonképpen Réka döntése nyomán alakult ez ki. És azt érzem, hogy most jelen formában, amit játszunk, mind a kettőnek komfortos. Ez a kezdetekkor, ez nem volt eldöntött. Tehát mi tipikusan az alulról építkező, ez tetszik nekünk, ezt megtartjuk, ezzel nem tudunk menni, ezt elengedjük. Rengeteg olyan próbálj ki, aztán maximum nem sikerül dolog jellemzi a munkásságunkat, rengeteg ilyet tudunk mondani. Amikor nem tudom, foglalkoztunk, vagy próbálkoztunk ilyen önkéntes dolgokkal, aztán végül nem tartottunk szerencsésnek, akkor gondolkodtunk mi is podcast indításán, de aztán feleslegesnek tartottuk, de például tavaly elkezdtük a beszélgető sorozatot, amikor a pandémia alatt megerősödött, nagyon szívesen hallgatnak rengetegen podcastet, akár hosszabb formában is hívtam vendégeket, akkor idén szeretnék majd Zoomon, távolban lévő emberekkel is beszélgetés formákat. Tehát én nagyon szeretek kísérletezni, és ez nagyon-nagyon sokat segít, mert egy csomószor nem jön össze, de szerencsére többször összejön. Jött az igény, hogy mutassunk be játékokat. Jó, akkor ennek a miként jó, hogy működik. Erre nem volt protokoll. Amikor valaki azt mondja, be first, be unique, be different, ennek van egy nagy előnye, és van egy nagyon komoly kihívása. Mert akkor te vagy a be first. Nincs
mihez nyúlni.
Nincs precedens. Nincs bejáratott forgatókönyv, nincs előre megírt szerződés, hogy például most egy felújításon vagyunk túl, munkaszerződést kötöttünk, beírtam Google-be munkaszerződés, és kiadott nekem egy csomó sablont, amelyikkel szimpatizáltam, letöltöttem, és tudtam támaszkodni mások szellemi munkájára. Még amikor elkezdtünk játékbemutatókkal foglalkozni, nem volt szerződése ennek. Mi ketten Rékával legjobb tudásunk szerint előző szerződéseink tapasztalati alapján a partnereink felé kommunikáltunk egy szerződést. És akkor azt mondták, hogy jó. Akkor elhatároztuk egy idő után, hogy jó, nagyon sokan jönnek, hogy ezt a játékot is, meg azt a játékot is, meg amazt a játékot is, meg ezt is, meg így is, meg úgy is, meg amúgy is, meg egyébként minket, miért nem, ha őket, igen. És azt hiszem, hogy nagyon fontos és ijesztő döntés volt az egész mögé költségvetést tenni. Amikor azt mondjuk, hogy jó, komolítsunk egy picit.
Amikor a hobbiból már munka, meg a pénz is bejön, akkor az már egy ilyen nehéz lehetett. Főleg úgy, hogy ilyen nagyon ilyen kedves, meg szerethető cég, és akkor ez nehéz így összerakni a kettőt.
Cég akkor még bőségesen nem
igen,
volt. Igen,
úgy gondoltam, hogy
én csapatépítőket csináltam, mellette csináltam a színházat, és hogy egyre több fókuszként nagyon szívesen csináltam a játékbemutatókat, de úgy nagyon indokolt következő lépcsőfoknak tűnt az, hogy én ezt szeretnék forrást ez az egész történethez. Hogyha valaki tud ezzel jönni, hogy mi költségvetés fejében érezzük komolynak ezt az együttműködést, akkor tök oké. Abban az esetben, hogyha valaki ezzel nem tud jönni, akkor semmi baj, mert számomra az asszertivitás az nem a win-win, hanem a win-win vagy nincs egyesség. Tehát nekem egy hatalmas nagy tanítás, az én nagyon szerettem az asszertivitással kapcsolatban tanulni, hogy nem a mindenáron nyer-nyerre való törekvés, hanem elképzelhető, nem egymást keressük. És volt olyan partner, aki az elején, amíg nem volt költségvetés rendelve a vlogunkhoz, jött velünk, és amikor azt mondtuk, hogy mi ezt így tudjuk folytatni, akkor azt mondta, hogy nem. És ez nekem sokkal inkább, messze menőkig sokkal inkább egészséges és tiszta leosztott sor, mint hogyha jó, de nekünk adj kedvezményt. Tehát nekem az okos barendszer az egy elemi lose-lose. Az a neked is szar, mert szarért húgyért dolgozol, akarom mondani, árodon alul foglalkozol, ő pedig, mint hogy a fogát húznák, fizeti ki azt a pénzt, aminek nem örül, te sörülsz, az egész energiája borzasztó. Tehát én most az elmúlt évek tanulsága alapján sokkal inkább hiszek, vagy fizess meg, vagy pro bono. Tehát eltjövök, nagyon szívesen megcsinálom neked ingyen, vagy fizess meg, de ez a nekünk ennyi van, elvállod ennyiért, és én nem örülök, de te se örülsz, borzasztó. Akkor nem egymást keressük. Tehát abszolút valid járható út, hogyha nem egymást keressük. És a mai napig, amikor valamivel kapcsolatban megkeresnek, vagy valamivel kapcsolatban árajátot adok, akkor legnyugodtabban végig gondolom, hogy ez nekem hogy vin. Kommunikálom a partner felé, és tök oké, teljesen oké, ő ezt nem fizeti ki, ezzel semmi baj nincsen. Viszont önmagad árulása, amikor így elkezdesz így lefele alkudozni magaddal. Én azt tanácsolom, hogy ne.
Sok idő voltam úgy megtanulni ezt, hogy az ilyen helyzetek, mikor alkudoznak, meg mikor nem adják meg az értékedet, hogy ezeket hogy kezeld?
Mivel bennem ez egy végiggondolt és leülepedett nyugalmon alapult, hogy ezzel a konstrukcióval tudom ezt folytatni. Körbenézve a pályatársakat, szembe menve azzal a hétköznapi általános nézettel, hogy Magyarországon nem beszélünk pénzről. Nem divat. Tehát nagyon érdekes, hogy az Egyesült Államokban nyílt információ az, mit nem mondjak, az amerikai focisták éves fizetése mennyi. És teljesen természetes, hogy az öltözőben mellettem húzza az okniát az, aki 8-szor annyi pénzt keres. Ugyanazon a meccsen, nagyjából ugyanannyit futunk, annyi, hogy ő 3 évvel korábban kezdte, volt 2 olyan társadalmi, amit azóta vetítenek a mozikban, hatalmas tett névlet, és 8-szor annyi pénzt keres. És ez semmi baj nincs. Tehát teljesen fenntartható, működő modell Magyarországon tilos, bele van írva a focisták szerződésébe, semmilyen körülmények között nem beszélt a fizetéséről. Valahogy a kultúránknak nem része a pénzről való kommunikáció. Fájdalmas. Gyakran azonosítják sikerkondícióval, tehát siker meghatározó a fizetésed. És nagyon sokakban kisebbségi érzést kelt az, hogy én sikertelenebb ember vagyok, mert én kevesebb pénzt keresek. Ez nagyon, nagyon sok oldalról nyomás emberek felé, és nagyon könnyű ez szerint élni az életedet, hogy aki több pénzt keres, az sikeresebb ember. Holott, és ez számomra a társasjátékok egyik messze egyik legnagyobb tanítása, hogy a győzelmi pont, amit a társasjáték sikernek hív. A győzelmi pont az egy absztrakt fogalom. Mit jutalmaz a játék? Míg a játék megmondja, hogy a játékban mi a siker feltétele, az életben nincs ilyen. Nem determinált, hogy a te életed mikor sikeres. Ha 45 éves korodban is úgy nézel ki, mint amikor 20 éves voltál. Hogyha van 3 boldog gyereked, akik egészségesek és szeretett kapcsolat van közöttetek. Millió fölött keresel. Felépítettél magadnak a saját puszta kezeddel egy házat. El tudtál költözni külföldre és felépítettél egy céget? Nem tudom. Mindegyik lehet sikerkondíció. Tehát a való életben szerintem az a legérdekesebb, hogy semmi külső dolog nem határozza, vagy határozhatja meg, hogy számodra mi a siker, nem te magadnak alakítod ki. Sokan ezért társasjátékoznak, mert megnyugtató érzés, hogy legalább valaki megmondta, hogy mi alapján tudok eredményes lenni, mert az életben, és szülőként, egy 4 éves kisfiú boldog apukája vagyok, nagyon ritkán kapok, Zoli, jól csinálod. Ez nagyon, nagyon ritkán kapja meg a szülő. Csabi nem fogja, a fiam nem fogja azt mondani, apa, jól csinálod. Nagyon ritkán kapok pozitív visszajelzést. Még egy társasjáték kommunikálhatja számomra, transzparensé, mérhetővé, számolhatóvá teszi, jól csinálod, hiszen megy előre, a pontjaidat számoló pöcök, vagy éppen nem tudom, több pontot gyűjtöttél, vagy eredményesebb, gyorsabb vagy.
Az életben ez teljesen jól mondod, hogy ez tényleg nagyon nehéz, hogy sőt, még az is, hogy lehet, hogy egy csomót mondjuk egy éven keresztül dolgozol valamin, és nem tudod, hogy lesz eredménye, és a játék meg ezt nagyon megadja, meg a nagyon jó játékok úgy vannak tervezve, hogy mindig adnak egy picit, meg mindig tudsz abból építkezni, feljebb lépni, elhiszed, hogy ügyesebb tudsz lenni. Valamint még visszacsatolnék oda, hogy igen, a pénzzel kapcsolatban én is teljesen egyetértek, és nekem például az adott nagyot, hogy én ilyen online vállalkozásokat kezdtem el, vagy azzal kezdtem el foglalkozni, és volt néhány külföldi olyan vállalkozó, aki így kiírta, hogy konkrétan mennyit keres. És nem azért írta ki, hogy hogy arcoskodjon vele, vagy hogy megmondja, hogy fú, én ennyit keresek, hanem hogy elhiggyék az emberek, hogy ez tényleg működik. És egyébként én is minden évben kiírom azt, hogy a cégünk hogyan teljesít, mik a problémák, mik a költségek, hova kell befektetni, és erre is nagyon sok visszajelzést kaptam, hogy ez nagyon sokat segít másnak is, hogy tervezzen, mit hogy rakjon össze, mert ez tényleg ez nagyon kevesen mondják el, és egy ilyen tabu téma. De ez a sikerről nagyon érdekes volt, és tényleg ez én is folyamatosan gondolkodok rajta, hogy mi a siker, meg mikor inkább vállalkozás fókuszú vagyok, akkor így csak nagyon elmegy oda az agyam, és akkor az életem többi része meg kicsit el van felejtve, és rájövök sokszor, hogy igazából azért másra is kellene koncentrálni, meg akik ilyen vállalkozók, azok sokszor elmennek abba a problémába, hogy nagyon workaholikok lesznek, és csak abba mérik a sikert, közben pedig annyi minden van, ami még fontos.
És szerintem ez nem feltétlenül jó vagy rossz dolog, hanem ezzel tudod magad motiválni, hogy én meghatározom magamnak, hogy mi az én sikerkondíció, mifelé gravitálok. És ez áttehető. Tehát hogy mintha az életünk egy olyan társasjáték lenne, hogy te menet közben tudsz változtatni azon, hogy mi a te győzelmi pontod, vagy mi a te siker dolgod. Gyakran nekem ez mentálisan gyógyító, amikor valamit, amit én nagyon szeretnék, nagyon nem nincs támogatva. Nekem a mottóm, vagy én életfilozófiám, amit én nagyon szeretek tartani, hogy csináld, amit csinálsz, és ne csináld, amit nem csinálsz. Ez így nagyon triviálisnak tűnhet, de én szeretek úgy élni, hogy amit te csinálsz, akkor azt csináld. Hogyha az életedben van olyan dolog, amit úgy magadtól jön, vagy lényed része, afelé húzol, akkor tedd profivá, akkor tudatosítsd, akkor engedd meg magadnak. Igen, számomra nagyon fontos az a bizonyos dolog, mert magamtól azt csinálom. És van egy csomó dolog, amit egyébként nem csinálok, akkor már ne csináld. Hogy egy csomó kívülről jövő mintázaton alapul, hogy hát én ezt szoktam, de miért? Miért szoktam én ezt csinálni? Akkor meg ezeket érdemes úgy.
Igen, ezek a külső nyomások, társadalmi nyomás, szülői nyomás, meg nagyon sokféle nyomás, ami, hogy ezt így csináld, és akkor kicsit így benne vagy, de amúgy érzed belül, hogy nem akarod, és akkor az tényleg jobb, hogy elengedi az ember, mert és akkor inkább meg fókuszáljon arra, ami meg úgy tényleg a lényéből jön.
Azt hiszem, hogy nekem ez a megfejtés, nem szeretem így igazságnak hívni, nekem ez a megfejtés gyakran segít. És tökéletesen meg tudom érteni, hogyha valakinek ez nagyon semmit mondó, vagy nem mozgatja meg. Nekem ez egy nagy tanulás volt, hogy rengeteg ilyen segítő gondolat van, amivel lehet, hogy tudsz menni, lehet, hogy nem. Lehet, hogy be tudod építeni azt a bizonyos dolgot, ezért szeretek új tréninget tartani, vagy amikor valamivel foglalkozunk, hogy kérem a résztvevőket, hogy nagyon figyeljék magukat. Mi az, amivel tudnak menni? Mert azt nem tudom megígérni, mindennel fognak tudni menni. Kérem őket, hogy keressenek valamit, amit úgy érzik, hogy el tudnak magukkal vinni, és a végén nagyon jó visszakérdezni, hogy oké, fussunk ezzel egy kört, hogy mi az, amit úgy érzi, hogy el fog téged kísérni. Hogy ezt ki tudod hangosítani nekem és a többieknek, az mindenképpen segítő. Számodra azért, mert a felelősségedet megnyomogatja egy picit, hogy az, hogy te elvigyél valamit ebből az egészből, az egy picit rajtad is áll. Hogyha ebből nem akarsz semmit sem elvinni, akkor sokkal nehezebb. Hogyha viszont keresel valamit, hogy mi az, amit én be tudok építeni, az kifejezetten hasznos, és mindenképpen segíti a többieket, és nem mellesleg a tréner munkáját, hogyha ezt transzparenssé tudod tenni. Hogy egyébként számomra érdekes az a vicc volt a legemlékezetesebb, azért, mert hogy nagyon sok társasjáték, és majd beszélünk olyan társasjátékokról, amik vállalkozással kapcsolatosak lehetnek, ez nagyon nehéz felütés, mert egy csomó játék, amit majd említeni fogok, ezek nagyon másról szólnak. És nekem egy megfejtésem, egy kiragadott élményem, hogy hű, ez nagyon afelé húz. És simán lehet, hogy ezek a játékok másnak teljesen más jelentenek majd.
Igen, azt érdekes lesz, az majd picit később fogunk rátérni.
Spoiler. Erre.
Igen. Megnéztem a Google Trendset, meg a ti csatornátok fejlődését is, hogy működött az elmúlt 4 évben, de érdekes olyan szempontból is, hogy volt közben egy pandémia, ami még talán kicsit emelt az egészen, és nekem az nagyon érdekes volt, hogy karácsonykor mennyire durván berobban az egész, szóval ilyen 4-szeres trendpontot kap karácsonykor az egész, mint normál időszakban, és nálatok is a nézettség is akkor a legbrutálisabb, és tök jó volt látni, hogy ott ugye kaptok egy nagyon nagy nézettséget, és abból egy része meg megmarad, és akkor azzal szépen növekszik az egész csatorna, és akkor ez még egy év, és akkor ez így nagyon jól megy. Nektek ez a karácsonyi időszak, ez hajtósabb is, vagy az hogy élitek meg ugyanúgy kb?
Maga az ipar döntően a karácsonyból él. Karácsonyra készül. Megmaradt ez, a karácsonykor társasjátékozunk. Karácsonyra társasjáték adunk egymásnak, mint ajándék. 2 fő hullám van, az egyik mostanában húsvét magasságában, de inkább 30-70 arányban karácsony javára. Karácsony környékén valahogy, nem tudom, az analóg csatlakozási igény nagyobb. Sötétebb van, inkább bent vagyunk, inkább nem csapatunk a szigeten hajnalig, hanem inkább asztal köré gyűlünk és társasjátékozunk, de Európa szerte. Tehát, sőt, igazából worldwide a karácsony, vagy legalábbis kultúrától függően, de hogy alapvetően a december időszakra készül. Tehát ez október, november, december, ez nagyon, nagyon aktív ebből a szempontból. És igyekszünk, hogy is mondta Lár András, az, hogyan ne dögöljünk meg. ő foglalkozik ezzel, hogy ezt előre ritmizálni, azt szerintem az nagyon hasznos, amikor tudod előre, hogy mi következik. Amikor tudsz arra készülni, hogy jön a tél, winter is coming. Tehát hogy picit gyűjtsünk energiát, készüljünk aképpen, hogy milyen rendezvényre, milyen fellépésre, milyen munkára, milyen erőforrásokat csoportosítsunk. Alapvetően úgy igyekszem élni az életemet, hogy közben azért éljünk. Hogy a hétvége, az legalább, tehát mi egy csomószor utazunk el novemberben pihenni egy picit. A szezon közepén elutazunk pihenni egy picit, mert én nem nagyon szeretem, azt, most megdöglök fél évig, aztán a nyáron, ez a fél évre se jó, meg a nyára se jó. Én sose kapcsolok ki teljesen. Tehát, hogy nekem a hobbim az életem, tehát a hivatásom, vagy én amikor nyaralok, ott is társasjátékozom, mert számomra nagyon sokszor a szellemi teljesítő képesség az olyan, mint az izom. Hogyha van egy hónap, amikor egyetlen dolgot kell elintézned, nagy összességen nem fog sikerülni. Viszont, hogy van egy hét, amikor 78 dolgot kell elintézned, akkor ízásban tartod a fókuszodat. Tehát amikor az izmod dolgozik, a munka közben jobban teljesít. Ha nem dolgoztatod az izmod, akkor nem tud annyira teljesíteni. És a fókuszáltságod is alapvetően ilyen, hogy nem szeretek kikapcsolni, nem szeretem a kómát. Maximum egy picit átcsoportosítom a fókuszomat. Nagyon sok társasjátékosnak igénye, hogy ő szereti a komplex játékokat, szeret gondolkodni. Tehát nem zombi módra szeretne kapcsolni játék közben, hanem egy picit mással foglalkozni, máson gondolkodni. És már önmagában ez kikapcsoló élmény, hogy én nem agyhalott leszek játék közben, hanem egészen más kaliberű, más összetettségű problémákkal foglalkozom. Mert szeretek haladni, szeretek gondolkodni, szeretek probléma megoldani, csak hát van ez a sárga csekk probléma, vannak ezek a hétköznapi dolgok, és hogy egy picit azt a bizonyos fókuszt, azt átváltom egy általán meghatározott dologra, aminek a tétjét én állítom be. Én döntöm el a jelentőségét az adott játékpartinak, mert a külső jelentőség az, hogy ha én nem fizetem be az áramszámlát, akkor lekapcsolják a villanyt, az egy kívülről jövő nyomás. Míg egy játék esetében van ráhatásom arra, hogy minek milyen jelentősége van, és nagyon sokaknak ezért komoly társasjáték, vagy ezért komoly igénye társasjátékozni, mert ők határozhatják meg, hogy miről gondolkodhassanak.
Igen, meg egy másik világba átkerülnek, egy keretrendszerbe, és akkor ott abban, hogy döntsenek. Szóval azt én is nagyon szeretem benne. És egyébként a társasjátékozásban az is érdekes volt, hogy a trendje az felfele megy egyértelműen. Szóval nem az van, hogy csak kilő karácsonykor, és akkor vissza ugyanarra a szintre, hanem évek óta minden évben egyre jobban feljebb megy a trendje. Miért érzed azt, hogy manapság ez felfele megy?
Európa szinten, Magyarország... Ennek nem értem komolyan utána, hogy hány évvel, de picit le van maradva a nyugat-európai társasjátékos világhoz képest, de öröm látni, hogy zárkózik fel. Egyre többen társasjátékoznak, és alapvetően mi generációnk, ez a 25-45 közötti, ez nagyon, nagyon játékra kapható. Könnyen játszik. Tudatosabban és szívesebben is játszik. És csodálatos, hogy az alfa meg a béta generációk is alapvetően játékra kaphatóak lesztek. Már nincs meg az egyértelmű képzettársítás azzal kapcsolatban, hogy a játék az a gyerekeknek való. A Társasjátékos Akadémia videóban is beszéltem erről, hogy a játék egy nagyon terhelt szó. Hogy azt mondom, hogy játék, de most akkor mire gondolunk? Az alapján, hogy játék. És nagyon sokszor, amikor beszélek arról, hogy én társasjátékokkal foglalkozom, hát így játszol, figyelj, céget vezetek, és alapvetően a játékkultúrára építettük fel a vállalkozásunkat. De amikor azt mondom, hogy játék, akkor nehéz, hogy most pontosan mire gondolok, mert nagyon sokféle játékot különböztetünk meg. Ugye az angol már különbséget tesz toy és game kifejezések között, és mind a kettőt magyarra fordítjuk, úgyhogy játék. A toy az a gyerekjáték, a game az meg kifejezetten felnőtt játék, de én külön választanám a tabletop game-et, tehát az asztal körüli játékot a számítógépen játszható játéktól. De milyen érdekes, hogy a sportoló is játszik, a zenész is játszik, a színész játszik. Amikor van valaminek holt játéka van. Tehát a mechanikai játék, és mind ugyanarra a szóra csoportosítjuk. És akkor, amikor azt mondom, hogy játék, akkor most mire gondolsz? Hogy most melyik vetületét, vagy hogy párkapcsolati játék, vagy játszma, akkor az most hogy értődik. Tehát alapvetően eszközhasználó társasjátékokkal foglalkozom a vlog esetében, de mint impro színész, meg mint tréner, engem minden játék érdekel. Tehát alapvetően a minden egyes dolog, amivel foglalkozom, a játékban összpontosul.
Óriási mélysége van az egész alapból a játéknak is, meg a társasjátékozásnak is, és én is, mikor így nekem ugyanaz volt, mint szerintem nagyon sok embernek, a régi társas játékok, a Hotel, Monopoly, Gazdálkodj okosan, Catan, és a satöbbi, és amikor rájöttem, hogy fú, itt még mennyi minden van, meg érdekes ebben a társas játékozásban, hogy rengeteg előítélet van, amit te fel tudnád sorolni szerintem ezt a 100 vagy nem tudom mennyi előítéletet, és mindegyiket megválaszolni, hogy arra mi történik, és ezeken én is így kb. Végigmentem meg, mikor beleestem az egészbe, meg mikor próbálok más emberekkel társasozni, vagy új társaságba bevinni társas játékot, akkor is ugye előjönnek ezek az előítéletek, és akkor ezeket le kell dönteni, de ebben nagyon sok segítséget kapok tőled, meg az olyanoktól, akik ezzel foglalkoznak. És érdekes nekem mindig társas játékozáskor, hogy így a személyiségek kijönnek játék közben, legalábbis érdekes személyiségi jegyek jönnek ki embereknél. Van, aki ugye nehezen veszít, elkezd kicsit hisztizni, nagyon versengő lesz, van, aki inkább a szociális élményet játszik, és rengeteg olyan része van, amit mindenki meg tud találni magában valamit. Sőt, az is egy ilyen gondolatom, és te ezt biztos jobban tudod, hogy mindenkinek való-e valamilyen játék. Szóval tartod-e ezt a gondolatot, hogy mindenkinek lehetne találni olyan játékot, ami neki való?
Az állításom az, szakmai felelősségem teljes tudatában, hogy nincs játéktalan ember. Nagyon sok és nagyon sokféle játékot különböztetünk meg. Megkülönböztetünk eszközt használó és eszközt nem használó játékot. Megkülönböztetünk győzelmi kondícióval rendelkező és győzelmi kondícióval nem rendelkező játékot. Ha egy ember úgy játszik, hogy fogadjunk, hogy nem fog kimenni. Ide a rozsdásbőköt, hogy nem, kiment. Vagy sikerül-e végigúrítanom az ujjaimon, ez egy ügyességi, győzelmi kondícióval nem rendelkező, de eszköz használó, egyszemélyes játék. Minden ember játszik. Maximum nem engedi meg magának azt a gondolatot, hogy ő játszik. Én nem játszom. Én felnőtt vagyok, én nem játszom. Az én szakmai rálátásom alapján ez abszolút játék. Fogadás önmagaddal, icipici helyzetbehozás. Én most nem fogok vonalra lépni. Én, ha kibírom, hogy most egy hétig minden nap nyomok 20 fekvőtámaszt, akkor megveszem a... Mi ez, ha nem játék? Tudna enélkül működni az életed? Tudna. Ugyanis a játéknak az egyik definíciója, hogy nem fontos, nem lényeges. Tudnál nélkül élni. De Méró László azt tanítja, és nekem nagyon tetszik ez a gondolat, hogy létfontosságú, hogy néha ne létfontosságú dolgokat csináljunk. Ebből adódik két nagyon fontos dolog, hogy a játék nem utasítható. Onnantól kezdve, hogy én utasításra teszem, már nem játék. Tehát a játék önkéntességen, és ebből adódóan erőszakmentességen alapul. A focista, amikor jó, oké, akkor ki ellen játszunk, Liverpool, toljuk, ez nem játék, az munka. Tehát ő akkor elképzelhető, hogy ha ő hivatásszerűen nagyon szereti, akkor pontokon elfelejti, hogy egyébként neki az munka, és nem érdekli, hogy ezért kapna pénzt, mert ő imádja csinálni. Tehát akkor hivatása és játéka neki. Tehát elképzelhető, hogy a munkáján belőle met talál belőle. Szerintem nincs játéktalan ember, és nem tudok olyan játékot mondani, ami mindenkinek alkalmas. Nincs ilyen játék. Ugyanis nem csak sok játék van, hanem sokféle játékos is. Nagyon sokféle játékos van. Nem tudok olyat mondani, hogy kivétel nélkül minden ember azt mondani, hogy ez fantasztikus játék. Olyat, ami most nagyon illeszkedik a jelenlegi trendekbe, és nagy népszerűségnek örvend, olyat tudok. A Queen zenéje se való mindenkinek. Tökéletesen megértem annak népszerűségét, tök jó, mégis, hát szerintem olyan, nem tudom, nekem, ami nem Bach, az nem zene. Tökéletesen megértem annak a hozzáállását, aki egészen más ízlés alapján dolgozik. Ahogy filmet se, zenét se, könyvet se, nem tudok olyan kulturális terméket mondani, ami mindenkinek való. Viszont kisebb beszélgetést követően én nagyon szívesen ajánlok egyéneknek játékot. Amikor bemész egy társasjátékos boltba, mert igen, van ilyen nagy társasjátékokat áruló bolt, ami nem könyvet, palizárt, hanem társasjátékot árul, akkor a szakeladó első kérdése, hogy mit szeretsz játszani? Mi a te előmeneteled? Milyen játékokkal játszottál eddig? Hova tovább? Mi tetszett? Mi az, ami örömet okozott? Mert akkor annak megfelelően megyünk tovább. És annak megfelelően tudunk további játékokat ajánlani. Úgyhogy ha csak egy pontgyűjtőkártyával, ha csak egy ilyen hétköznapi, én úgy szeretem áthúzni az ágynemet, hogy 5 perc alatt, és az engem szórakoztat, hogy 5 perc alatt húzom át az ágynemet, ha valaki ennyire játszik, akkor is játszik. Viszont kevesebben engedik meg maguknak azt a gondolatot, hogy egyébként ez játék. Mert a játékhoz társult ez a bizonyos korábban említett képzettársítás, ez gyerekes, az nevetséges, az olyan, tehát az olyan komolytalan.
Mondtad, hogy van olyan játék, mert alapból ezt a kérdést is felírtam, és tök jó, hogy felhoztad, hogy nincs olyan játék, amit mindenkinek ajánlanál, viszont nekem van egy olyan játék, amit bárkinek mutattam, senki sem mondta azt, hogy nem szeret. Szóval melyik az a játék, ami szerinted a legnagyobb társadalmi réteget lefedi? Hogy tetszeni fog nekik.
Én csak egyet nagyon szeretem játszatni. Rengeteg rendezvényre vittem. Nem találkoztam emberrel, aki azt mondta volna, hogy nem tud vele rezegni. Olyat, hogy nem úgy megy haza, te jóságos ég, atya úristen, milyen élmény volt, hanem hogy tök jó. Tehát legrosszabb esetben is, mert annyira üdítően, egyszerűen kevés. A legjobb értelemben, a legérettebb értelemben. A szakma szereti, amikor valami elkészült. Amikor, mint a karlóban a gyöngy, kész. És pici, és fehér, és egyszerű, és megérkezett. Nagyon sokszor nem foglalkoznak a pontozással, a társasjátékosok, sok játékosnak igénye, hogy tudja az orientációját egy játékán belül, hol tartunk, mikor van vége, mikor vagyunk eredményesek. Tehát a mérhetőség sokaknak nagyon fontos, viszont sokaknak nem. Nagyon sokan nem játszák szabály szerint például az igen című társasjátékot sem, felpakolják a kérdéseket és játszanak. Nekem szerzőként semmi bajom nincs, mert a partijátéknak számomra ez a definíciója, hogy önkéntes a pontszámítás, vagy opcionális.
Szerintem kevesebben játszák szabály szerint, mint
nem. Ezzel semmi baj nincs, mert szerzőként az, amit én valójában keresek ezzel a játékkal, onnantól kezdve, hogy feltesznek egy kérdést, és gondolkodnak a másik válaszán. Számomra létrejött. Az, hogy most hozzárendelnek egy pontszámítás, hogy 1.3.2, pont tök mindegy. Ha létrejött a játék lényege. Vannak játékok, amik kifejezetten szeretik, hogy légy szíves, játsz pontokra, mert akkor közelítünk a játék lényege felé. Úgyhogy nekem, ha megneveznék egy-kettőt, én a csak egyet tartom ilyennek, a top 10 káprázatos társasjáték, lenyűgöző, mind a kettő kooperatív, mind a kettő nagyon kipárnázott, békés természetű. A játékosoknak az élménye az lesz, hogy nagyon könnyű elkezdeni. A második percben értem, tudok csatlakozni, nincs stressz a játékkal kapcsolatban. Amikor egy játékos még tanulja a játékot, és szeretné jól játszani, de nem tudja, hogy mit vár el tőle a játékos, stressz. A leggyakoribb munkahely stressz, hogy én szeretném jól csinálni, de nem tudom, mit várnak el tőlem. Nem tudom, mit vár el tőlem a főnök. Amikor egy játékos nem tudja, hogy kell játszani a játékot, az stressz. És számomra most ezek a legnagyobb eséllyel mindenkinek jó játékok egyszerűek. Kettő szabállyal dolgozik, ami nem feltételezi azt, hogy tehát az elmúlt 10 alkalommal végig rosszul játszottuk. Van egy-kettő játék a polcunkon, emlékeztetőnek meghagytam, amiket szerintem soha büdös életben senki never-ever nem játszott jól. Soha. Tehát hogy annyira bonyolult, annyira adminisztratív, hogy tuti, biztosan valamit benézel. Azt nem adtuk meg, most már mindegy. És ha igazán szigorú akarok lenni, akkor ez picit olyan, mint a maximalista karmester, nincs tökéletes koncert, az egy picit hamis volt. Tehát hogy alapvetően tökéletességre törekszünk, megpróbálok én is szabály szerint játszani, úgy van értelme, pláne komplexebb játékokat, de nekem is stresszes, amikor várjál, tehát amikor megy ez a bizonyos szabályböngészés, az rettetesen fárasztó tud.
Nekem egyébként a fedő nevek volt olyan, amit még nem volt olyan, aki azt mondta volna, hogy nem szereti, mert mindenki meg tudja találni abban a saját kedvenc részét az egészben.
Tökül magadnak nehezíted azt a játékot, hosszasan tudom én is dicsérni a fedő neveket. Nagyon jó kis csapatjáték, nekem a négy szem közt változat egy nagyon stresszes játék közben, hogy önmagában már a felütése, hogy én látok három feketét, abból az egyik, a másiknak zöld.
Én ezt szeretem benne.
Tehát a négy szem között próbáltad?
Igen.
Szerintem mocsok nehéz. Az újrajátszhatósága hatalmas, elegáns játéknak tartom, és ketten kifejezetten még kooperatív élmény.
Abszolút. Igen, én szeretem az ilyen, amikor konfrontatívabb az egész, meg szeretem, amikor így harcolni kell.
Teljesen valid. Játékos típusa válogatja. Van olyan, aki szereti azt a tétet, hogy itt lehet, hogy valaki ki fog halni a játékból, lehet, hogy én. De akkor van értelme a játéknak, amikor megvan ez a bizonyos tét. Hát én nagyon nem ilyen vagyok.
Igen, de ez tök érdekes, meg a csatornádon is láttam, hogy vannak különböző személyiségtípusok a társasjátékozóknak is. Ezt érdemes egyébként megnézni, mert mindenki meg tudja találni a saját irányába valót, és az előbb még említetted, hogy mikor bemegy valaki egy társasjátékboltba, eszembe jutott, hogy lehetne csinálni egy kvízt, ami egy ilyen nagyon nagy adatbázissal dolgozik, és akkor megkérdezi, hogy hányan szeretnétek, milyen személyiségtípusod van, mivel szerettél játszani, és szépen bele lehetne vinni egy olyan útvonalra az egészet, hogy a végén kidobjon pár játékot, és azt egyből be is lehetne dobni a kosárba, és akkor egyből meg is lehetne venni.
A Board Game Geek segít, tehát például nekem nagyon tetszik a Fans Also Like nevű sor, hogyha rákeresel bizonyos játékokra, sőt, az oldal tudja tanulni a profilod, hogy alapvetően milyen típusú játékokra ugrasz. És annak megfelelően ajánl, hogy egy picit úgy ismer téged, és hogyha ezek a játékok tetszettek, akkor mik azok, amik esetleg tetszettek még. Ami szerintem egy kifejezetten szimpatikus történet, mert csak azért is, mert egy évben több mint 4000 társasjáték jelenik meg, képtelenség mindent. Eszem. Napra késznek lenni képtelenség, nemhogy visszamenőleg próbálják korábban megjelent címeket. Jó ez gyakorolni. Sőt, én azt tanácsolom, hogyha valakinek kedve támad játszani, és miután nagyjából kitapogatta, vagy önismeret során rájött, hogy milyen játékos típus, ettől függetlenül alkalmanként kilépni a komfortzónából. Nagyon hasznos minden szempontból, hosszasan tudnék érvelni amellett, hogy játsz olyan játékokkal, amit tudod, hogy nem feltétlen a tied. Nem feltétlen te vagy a célközönsége. Nem tudhatod, hogy mi lesz az, ami hogy wow. Nekem például Werword című játék volt. Én titkos szerepes játékokkal nem feltétlen. Nem szeretek hazudni. Nem szeretem az ilyen megtévesztős. Nem mondod, nem már. Tehát az ilyen helyzetek nekem nem feltétlen könnyűek.
Nekem ez a kedvenc.
Tökéletesen megértem, és látod, ez a csodálatos, hogy mind a kettőnek igaza van, és az igen, a két igazság, ez tökéletesen megfér egymás mellett. És nekem a Werword alapvetően egy barkóba típusú játék. Az egyik megpróbálja kitalálni, a másik tudja, és megpróbálja elhitetni, hogy ő nem tudja, és a kérdésekkel garantálni, minthogyha nem tudná. De hogy ne segítse a többieket, hogy kitalálják. Tehát egy olyan intellektuális csoda, és nem az van a fókuszban, hogy most becsapjam a többieket, hanem hogy ne látványosan nehezítsek. Ami a Werewords, tehát a vérfarkasos játék működésére, Werewords, tehát mint vérfarkas szavak játék, és hogy játékszabály alapján nem feltétlen próbáltam volna ki, de ez az, hogy leülsz, az elsőt megnézem. Ez zseni. Tehát hogy ami plakátról nagyon nem jött volna be nekem, és ennek van a fonákja. Ilyen volt a Vidán Park című játék, számtalan erénye mellett nem mozgatott meg. Építünk, magam előtt építek egy kis Vidán Parkot, de olyan genyó tud lenni, hogy ez a elképesztő. Tehát nagyon hamar ledobott, hogy megépítem a parkomat, de hogy ki milyen emberkéket tud elvenni a közös készletből, nagyon durán alá lehet pirítani a többieknek. És hogy egy ilyen kedves mókás, gyere, játsz velünk, arcú emberke van a borítón, ehhez képest olyan nettó genyó, ami nekem úgy picit diszonáns volt a borítóhoz képest.
Szerintem térjünk is rá a vállalkozóknak való társas játékoknak, mert itt tudnánk ajánlgatni egy csomó mindent, de szerintem meg, hogy miben tud segíteni a társas játékozás, de így, hogyha megnézzük, hogy mondjuk vállalkozóknak te mit hoztál, és az milyen mechanikákat, milyen készségeket tud fejleszteni, vagy milyen része jön be egy bizonyos skillnek, amit a vállalkozásban lehet használni, akkor szerintem úgy jobban meg lehet érteni, hogy mennyire különböző társas játékok vannak.
Hoztam pár címet is, és érvelni fogok, hogy én miért tartom érdekesnek. De mielőtt még ráfutnánk ezekre a játékokra, én nagyon gondolatébresztő volt a felvetésed, hogy nézzünk meg konkrét társas játékokat, de előtte mindenképpen transzparensé tenném, hogy bármit. Nem azért, mert megúszós válasz, de önmagában a játék, a játszás, a társasjátékkal való játék már asszertivitás a mellérendelésre hoz, és alapvetően nekem minden egyes vállalkozás emberi kapcsolatokon alapul. Nem tudsz vállalkozást csinálni anélkül, hogy ne legyen partneri kapcsolatod. És onnantól kezdve, hogy egy társas játék, ami azt feltételez, hogy egy másik emberrel játszod, legyen az egy szeretted, hozzátartozott barátod, vagy egy vadidegen ember, kooperativitáson alapul. A társas játék azt feltételez, hogy mind a ketten szeretnétek játszani, önkéntesen vagytok jelen, mind a ketten birtokában vagytok, vagy motiváltak vagytok, hogy birtokában legyetek a játékszabályoknak, és mind a ketten együtt fogtok játszani a műfajától függetlenül. Tehát még akkor is, hogyha egy masszív wargame, és én ki akarom pöccenteni a másikat a játékból, akkor is alapvetően az egésznek az alapvetése kooperatív. Ekképpen társasjátékozni már önmagában arra fajta asszertivitásra, mellérendelésre, partnerségre gyakoroltat, anélkül, hogy ezt lobogóra tűzné, ami szerintem minden egyes emberi kapcsolat szempontjából hasznos. Itt olyan alapvetésekre gondolok, mint hogy amikor a 4 éves kisfiamnak igenis tanulás, hogy játsszuk végig a játékot. Vagy hogy légy hű, kérlek a játékhoz. Hogy légy szíves, tartsuk be a játékszabályokat. Mert akkor megegyeztünk ezekben a játékszabályokban, tartsuk be ezeket a játékszabályokat. Ezek hiperalapvetések, és nagyon sokszor evidenciának kezeljük. Mint hogy például egy beszélgetésben nem kezdek el mobilozni. Hallgatlak, mondjad. Ez piciben, és nem akarok ilyen rettetesen nagy távolítő dolgokat behozni, de picit olyan, mint amikor van egy partnerem, aki leszar. Nagyon nehéz ajánlat. Nagyon-nagyon nehéz.
Én általában játékmesterszerű szoktam lenni, szóval én imádom azt, mikor mondjuk karácsony van, és egy valamilyen társaság oda jön, és igazából én akkor mindig veszek arra az alkalomra 2-3 társas játékot, hogy összerakjak egy új szettet, meg nekem az a perverzióm, hogy én nagyon szeretem tanulni a játékokat, és én meg játszani annyira nem szeretek vele, mármint szeretek játszani is, de én mindig szeretek valami újat megtanulni. Szóval ez tök furcsa benne, és én is, mikor érzem, hogy ő annyira nem élvezi, meg itt mobilozik, meg más csinál, akkor én kicsit rosszul vagyok tőle, de már megtanultam kezelni ezt is, hogy oké, és másnak annyira nem fontos ez az egész, meg más szeret a játékban, mint én, szóval lehet, hogy valaki inkább beszélgetni szeret benne, én meg szeretem inkább rákoncentrálni a játékra. De alapból azt is teljesen adom, hogy minden igazából tudja fejleszteni a vállalkozónak a különböző bármilyen skilljét, és csak jól meg lehet találni, de vannak olyanok, amik azért még jobban ráhúzhatók ezekre a skillekre.
Nagyon magas labda a cash flow című játék, ami alapvetően pénzhasználat, és hogy az erre való befektetésre kondicionál. Kettő komoly fenntartásom van ezzel a játékkal kapcsolatban. Az egyik, hogy beszerezhetetlen, és ha beszerezhető is, undorítóan drága. Tehát, hogy ilyen több százezer forintos tétel, ez icipici kis játék, és nekem viszolygásom vagy távolságtartásom van a direkt tanító játékkal kapcsolatban. Tehát, hogy nekem ez róka fogta a csuka, amikor ez a játék most téged erre fog megtanítani. Most egy picit álljunk meg egy kicsit, és ne dönts el nekem a játék, hogy engem mire fog megtanítani. Majd én tanulok. Nekem vannak megfejtéseim bizonyos játékokból, és most hoztam különböző társas játékokat, amik szerintem akár vállalkozással kapcsolatos problémákkal foglalkoznak, hát az nem is arról szól. Szerintem van egy éle, ami szerintem gazdagítja ezt a témakört.
Igen, és ebben szerintem te nagyon, ugye egy az, hogy rengeteg játékot ismersz, meg játszottál, meg hogy tényleg vállalkozó vagy, és én is tök kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz, hogy az hol megy be a vállalkozásba, meg szinte biztos vagyok benne, hogy te is bele tudsz gondolni, hogy a te saját vállalkozásodban ez hogy segített, hogy ebből ezt meg lehet tanulni, meg mit lehetne ebből még tanulni, és én is arra vagyok még kíváncsi, hogy én ezt hogy fogom majd tudni bevinni a sajátomba.
És ez azért nagyon fontos, mert egy csomó olyan játék, amikor azt mondom, hogy igazából bármelyik játék, elképzelhető, hogy egy nagyon nem erre fókuszáló játék kapcsán születik meg egy aha élmény, egy összefüggés, hogy én nagyon rosszul kommunikálok, hogy én nagyon nehezen fejezem ki magam, hogy de érdekes, hogy tök mást értesz ez alatt. Tehát nem tudható előre, nem determinálható, hogy mi lesz az a bizonyos aha élmény, és szeretném vállalni ennek a felelősségét, hogy most a podcastben említett játékokat, hogyha valaki beszerzi, és ez alapján szeretne jó vállalkozó lenni, az egy nagyon nehéz ajánlat. Tehát nem ezzel a felütéssel szeretnék hozni címeket, hanem szerintem nagyon sokféleképpen megközelíthető ez a téma, és a másik, hogy nincs tökéletes vállalkozójáték. Tehát nincs ilyen, hogy ez alapján a játék alapján meg fogod tudni, hogy kell vállalkozónak lenni. Mint hogy nincs két ugyan ember, nincs két ugyan vállalkozás. Az első az konkrétan egy kategória, ezen belül rögtön csatolnék is a fedőnevekre. Tehát szerintem a fedőnevek első látása, hogy vállalkozó játék ez, nekem minden kommunikáción alapuló játék vállalkozó játék. Minden, ami az emberi kommunikációt, ami igazából minden emberi kapcsolat problémájának forrását jelenti, az ezzel foglalkozó játékok nagyon jó gyakorlat. Amikor tudas információt egy másik embernek. Valamely szűkítéssel. Itt kezdve az activity-től kezdve a koncepten, az imagine-en át, a fedőnevek is egy nagyon jó kommunikációs játék. Ha képtelen vagy kommunikálni a külvilággal, a te vállalkozásodat, működésedet, bármit, az igényeidet, akkor sokkal nehezebb. Tehát szerintem a kommunikációt gyakorolni, edzeni, fejleszteni, akár rengeteg változatos játékokon keresztül nagyon hasznos. Iszonyatosan hasznos és alapvetés. Tehát hogyha nem is ez a most mi kommunikációt fogunk tanulni ezeket a játékokon keresztül, így direkt mód nem, de én mindenképpen tanácsolnám, hogy lehetőleg többekkel, különböző emberekkel kommunikáljunk sokat. És ezért említettem például csak egy című játékot is, mert ez egy nagyon okos kooperatív kommunikációs játék. Tudassak egy szó segítségével a másik játékosnak valamit, hogy kitaláljon egy szót. De nem csak én kommunikálok vele, hanem többen is, és hogyha ugyanazt írtuk, akkor azt nem használhatjuk. Zseni.
A te játékaid is az igen és az igen és, az is nekem amúgy abban segített, ezek is fantasztikus játékok voltak, amiket mondtál, meg mindegyikkel játszottam szerencsére már.
Szuper.
De a te játékaid is, ott meg nekem az volt benne az érdekes, ugye ez ilyen kicsit ismerkedős, meg hogy mit gondol rólad valaki egy adott kérdésre vonatkozóan. Olyan szempontból általában vagy manapság elég sok vállalkozónak van egy self-brandje is, meg igazából mindenkinek van egy self-brandje, és ilyen szempontból, főleg amikor egy új társaságba belekerül az ember, és előveszi az igent, hogy első ránézésre abban a témában mit gondol rólad, vagy hogyha már lehet, hogy látott social médiában rólad pár posztot, és abból mit gondol rólad, az rettentő érdekes tud lenni, és ez máshogy elég nehéz is megtudni, és itt meg egyből kapsz rá visszajelzést. Szóval...
Köszönöm az észrevételt, tökéletesen tudok vele menni. Nagyon sokszor van ellejtő élményem, és rengetegszer buktam már pontot a feleségemen. Ez a biztos voltam benne, hogy így gondolkodik. És vice versa. Ezek szerintem csodálatos pillanatok.
És én egyébként az igent azt használom arra, hogy social media posztokat, mikor írok, akkor én általában, hogyha egy kép kimegy rólam, akkor van alatt egy gondolat, és csináltam olyat, hogy elővettem az igent, megnéztem a kérdéseket, és amik tetszettek arra így, azt megválaszoltam, és ebből lettek social media posztjaim.
De jó, szuper, örülök neki.
Szóval ezt ajánlom mindenkinek, hogyha gondolatokat akar írni, akkor ilyen gondolatébresztő kérdésekre tökéletes.
Szerzői szándékom a sokszínűség volt, hogy nem egy ívású kérdéskör van benne, hanem akár egy kártya két oldalán, nagyon eltérő tudomású. Egy-kettő nagyon, most akkor álljunk meg is, most gondolkodjunk el ezen, nem futnék el, egy-kettő meg ilyen harapod a fagyit. Ami szerintem a beszélgetésnek jót tesz, hogyha nagyjából irányított, de hullámvasút élménye van, hogy annyi mindenről volt szó. És sok játékosnak igazából ez az icipici kis fűszer, hogy kívülről érkezik a kérdés, hogy nem nekünk kell gondolkodnunk, és nem valaki kérdése, bár azt mondja a játék, hogy ez a te kérdése, mert te döntötted el, de mégis kívülről jött.
Van egy kontroll.
A kérdésfeltevés, az bőségesen elég. Nekem, ami cégvezetős játék, vállalkozás a cégvezetős, az a Smartphone című játék. Sajnos Magyarországon nem jelent meg. Ott CEO vagy, egy mobiltelefongyártó cég vezetője, és nemzetközi piacot figyelsz, arculatot alakítasz ki, különleges képességeket veszel meg, az adott évre árazol, tehát beárazod, és minden piacon legelőször a legolcsóbbat fogják megvenni, és olyan egymás kiszorítása van, és a lenyűgöző, hogy egészen egyszerű szabályokon keresztül. Tehát számomra a Smartphone elhiteti velem, hogy egy nagy nemzetközi vállalatnak vagyok a vezetője. Minden egyes döntésemnek nagyon komoly jelentősége vagy felelőssége van. Nagyon szép letisztult fehér arcolattal, nagyon jó a terjeszkedés, zseniális az, hogy alapvetően a pénz nagyon meghatározó. Előbb fogják megvenni az enyémet, de akkor nem kapok érte annyit. Feltolhatom az árat, de akkor hátrébb jövök. Tehát hogy a piac, tehát amikor megvizsgáljuk egyesével, minden piacnak megvan az igénye, igen, ilyen szolgáltatást kérek, meg ilyet, és nem emeled szóba a piac, hogyha nem tudsz olyat adni neki, amit ő kér. Ha viszont ketten is tudunk olyat adni, amit ő kér, akkor előbb azt veszik meg, aki olcsóbb. És elképzelhető, megtelíti az olcsóbb a piacot, és én, aki ugyanúgy tudnám, csak egy picit drágábban léptem a piacra, mert ezt nem látjuk a forduló elején, hogy ki mennyire áraz. Tehát hogy mindenki előre eldönti, hogy én most sok alkatrészt fogok készíteni, és mindent nem tudsz, valamit priorizálnod kell. Mindent is nem tudsz. Nagyon sok társasjáték foglalkozik ezzel, hogy nem tudsz mindent csinálni. Amíg csinálsz valamit, és innentől kezd az idő már, mint menedzsment, vagy mint eszköz, vagy mint erőforrás van a kezedben, hogy van 24 órád, de osztod be.
Igen, ez az alternatív költség, ez mindig előjön meg, hogy tényleg nem tudsz mindent, ezt tudtam, hogy ez elő fog itt is jönni, mert
úgyhogy mindig úgyhogy egy következő játékban megint, hogy számomra a Smartphone egy nagy hiátus a magyar társasjátékos kiadásnak. Nem tudom, nem látok rá ezekre az partner kapcsolatokra. Nagyon nincs ráhatásom, hogy milyen játék jelenne meg magyarul, meg milyen nem. Én, hogyha kiadó lennék, én hoznám. Azért, mert nagyon szórakoztató. Kettőt játékos részén, inkább többen. Tehát hogyha többen vagyunk ilyen ezen a piacon, nagyon-nagyon aktívan oda vagyok készülve figyelve a többiekre, azokra a vállalkozásokra, amik egy olyan terepre mennek, ahol sok a versenytárs, szerintem nagyon jó gyakorlat.
Az a baj, már most érzem, hogy túl sok olyat fogsz mondani, amit be kell szereznem.
Hogy alapvetően a mi vállalkozásunk rékával, amit játszunk, speciális, mert egy nem kiágyazott, nem kitaposott helyre érkezik. Tehát hogyha én alapvetően virágkötészetre fókuszálnék, vagy ezzel kapcsolatban indítani kell dolgot, ott már azért nagyon nagy megfejtéseket, annál izgalmasabb, hogyha igen, de szerintem egy meglehetősen kitaposott történet. Fun fact, érdekesség, mielőtt mi csináltuk a Mit játszunk blogot, korábban egy filmkritikai csatornát csináltunk, ez volt a Szerintünk a filmes blog, és nekem ez volt az érzésem, hogy nagyon sok kreatív dolgot toltunk ebbe az egészbe bele, de olyan nagyon, mint amikor egy olyan moziszékbe ülsz bele, amiben pont látszik rajta, hogy már millióan ültek benne. Tehát egy olyan dologba kezdtünk bele, ami nagyon unott, nagyon kitaposott, és ehhez képest volt számunkra nagyon izgalmas egy olyan dologgal foglalkozni, ami hát nagyon nem. És igyekeztük ennek az előnyét látni, hogy az lesz, amit mi most meghatározunk, ami egyébként belagad, az hatalmas nagy felelősség. A hagyományt alakítunk ki. Egyrészt magunknak, másrészt a következőkben a partnereket kondicionáljuk valamire. Az általunk meghatározott együttműködés alapján nyúlnak majd többi partnerekhez. Ez picit olyan, mint amikor megjelent az internet Bécsben, akkor ott alakult ki egyik napról a másikra a cégkultúra, hogy Bécsben milyen az internet. Rossz. Gyenge. Meglehetősen szerencsétlen, mert a 80-as években úgy sikerült, ahogy most éppen legjobb tudásuk szerint sikerült, ami hát, vagy picit, mint a nem tudom, a budapesti állatkert és a nyíregyházi állatkert. Nagyon nehéz összehasonlítani, mert az egyiknek 150 éves betaposott, kiáratott, mi így szoktuk hagyománya van. A másik pedig, mi nem szoktuk sehogy. Most alakítjuk ki. Ami égés volt a kettő. Hogy Magyarországon ezt az egész társasjátékos videó dolgot, ennek nem nagyon volt korábban hagyománya. Ez most alakul ki a mi hogy szokjuk hagyománya.
Igen, meg nagyon érdekes nálatok. Én van egy ilyen rossz jó szokásom, szerintem vállalkozóknak sokszor van, hogy mikor más vállalkozást néznek, akkor visszamodellezgetik, hogy mi hogy történik. És nálatok ugye az, hogy alapból van egy tök jó közösség, az arra nem is csatoltam vissza, hogy én benne vagyok abban a csoportban, és ott rossz szó nincs, ott mindenki kedves mindenkivel, támogató, és elképesztően fantasztikus, és hogy nyúlkáltatok bele abba, hogy társasjáték kiadás, abból is már mennyi társasjáték kiadásnak a tanítása és segítése, közben ajánlók bemutatása, előadások létrehozása, más készítőkkel társasjátékot létrehozni. Szóval nagyon sok részébe belenyúltatok a piacnak, és szerintem nagyon érdekes az, hogy próbálkoztok, és nézitek, hogy mi működik, és ami így sikerült, az tök jó. És akkor mentek a következőre, és nagyon érdekes, meg szerintem nagyon követendő, hogy mennyi mindent kipróbáltok, és fejlesztitek az egészet.
Hogy például nagyon érdekes együttállás, a mi működésünk van az előző blokkra visszacsatolva, hogy én emellett szerző vagyok.
Igen,
Tehát, hogy a vlog is bizonyos szempontból bőven elég lenne, de hogy ez egy nagyon-nagyon hatékony koktél, hogy nagyon sok zseniális társasjáték szerző van, aki mellett így mennél az utcán. Valahogy érdekes, úgy vagyunk kódolva mi emberek, hogy szeretünk más embereket, emberekkel kapcsolatban lenni. Érdekelnek más emberek. Ha kitesznek egy fokrémet, jó fokrém, kend a szádra, nem veszem meg annyira, mint hogyha ott vagy egy mosolygó ember, aki fogja azt az adott fokrémet. A legjobb reklám a boldog ember. Szerintem nagyon hasznos, hogy legyen egy arc, legyen valaki, akivel vagy tudok menni, vagy nem, de valami legyen. Tehát nagyon hasznos, hogyha valaki személyiséget kölcsönöz ehhez az egészhez. Na, de menjünk tovább. Patchwork. Ez egy menedzsment játék. Uh-huh. Három dolgot menedzselsz. Először is menedzselsz fix időt.
Mennyi lehetőséged van lerakni az adott dolgokat?
Hogy amikor a célod egy térnek a megtöltése különféle poliumino tetris alakzatokkal, amiért fizetned kell. Kétféle fizetőeszköz van. Az egyik, az fix. Mind a két játékosnak ugyanannyi van, az az idő. Ugyanannyi idővel rendelkezünk. Hogy ezt mire költöd, az más kérdés. A másik fizetőeszköz, az már mechanizmus alapú, azt tudod javítani, az a gomb. A gombért, gombbal kell fizetned. Vannak olyan elemek, amik adnak majd neked gombot a későbbiekben, ezek drágábbak, és ennek a zsonglőr munkánál a játék, és ha itt állna meg is, szerintem már zseniális lenne, de a harmadik, ami igazán izgalmassá és örökérvényű mesterművé teszi a patchworköt, az a tér. Uh-huh. A fő találmánya Uwe Rosenbergnek az volt, hogy ezeket az alakzatokat csak kozgassuk egymáshoz, mert nem végtelen a tér, hanem behatárolt, hogy nekem egy fix térben szerencsés, ügyesen egymás mellé zsonglőrködni ezeket az alkatrészeket, amiért két forrásból fizettem, és a térrel való zsonglőrködés, ami egy egészen más agyféltekét érint, egészen más menedzsmenttel foglalkozol, ebből adódóan nagyon teljes élményed lesz. Az egész agyad dolgozik. Számolsz, de mellette képet alkotsz. Ami zseniális, hogy 20 percben Teljes mértékben nyílt a játék, nincs zárt információ, mindennel számolhatsz. Brilliáns mestermű. Tehát szerintem, ami kifejezetten a menedzsmenttel foglalkozó játék, az a Patchwork.
Én mikor játszottam vele, akkor játszóház projektes rendezvényen Szuper. Voltam, és ott így kerestük, hogy mivel is játszunk, ketten játszottunk, és így nem akartam választani, mert hallottam róla már egy csomó jó dolgot, de aztán mégis erre esett a választás, elkezdtünk játszani, és akkor jöttem rá, hogy húha, itt tényleg nagyon fontos döntéseket kell megfogni, és maximalizálni kell azt, hogy a döntésedből ugye mennyi pontot tudsz kihozni, és ez amúgy nagyon komoly döntéseket kell hozni. Igaz, hogy egy ilyen kis, ugye pont az, hogy egy játékos formában van téve, meg egy ilyen aranyos formában van téve, de közben, hogyha valaki... Én például szeretem a stratégia részét, meg hogy tényleg maximalizálni, hogy a lehető legjobban játszok, akkor az azért teljesen más szintekre el tud vinni.
Nekem a tanítás a Patchworknek, és ez most egy megfejtés, és nem azt akarom mondani, hogy mire gondolt a költő, az a mély döntések jelenléte, hogy jó döntés, rossz döntés, most döntesz valahogy. Olyan nagyon sok, nagyon, ott az adott pillanatban olyan szuper nagy választást nem ad neked, uh-huh. A következő hármat veheted föl, esetleg passzolhatsz, ha akarsz, és akkor gombot gyűjtesz. Tehát ügyesen van mérve az, hogy nem bíz rád 64 dolgot a játék, mert diszkomfortos a játékosok körében 16 dolog közül választhat. Jézusom, maximum 8-at tudok megérezni, de azt is, hogyha kipihent vagyok. Tehát nagyon, nagyon kicsi választásból, és az első döntése nem tűnik nagynak, de 15 perc elteltével már mindennek meg lesz a kis tétje. És nagyon sokszor, amikor az életben vállalkozó döntést hozok, jó döntés, rossz döntés, fogalmam nincs. Az adott helyzetből, az adott rálátásból, ebből a piciből, aminek egyébként hamarosan nagy jelentősége lesz, mert uh-huh. amit én most bevarrok a patchworkben, abból fogok tovább táplálkozni. Az onnantól ez ott lesz, az kiszedhetetlen. Tehát se túl nagy, tehát nem frusztráló a döntés, cserébe viszont azért van jelentősége. Mert a játék előre haladtával meglehetősen komoly hozadéka van annak, hogy így jól laposan be tudtam szorítani egy helyzetet, kellemetlenül építkeztem, odapakolsz, ahova akarsz, magadnak nehezítesz. És ennek az elengedése, hogy ez jó döntés vagy rossz döntés, ez egy döntés. És elképzelhető, hogy a későbbiekben segíti majd a későbbi munkádat az a korábbi döntés, elképzelhető, hogy nem. De ott az adott pillanatban ebből dolgozol. És picit olyan, mint amikor egy hosszú utcában leszeretnél parkolni. Semmi sem garantálja azt, hogy a későbbiekben lesz parkolóhely, itt viszont van egy. Tovább mész? Én azt mondom, hogy én most leparkolok ide, és onnantól kezdve engem nem érdekel.
Én leszoktam parkolni.
ez nem azt jelenti, hogy le kell parkolni. Igen, nem igen. Azt mondom, viszont ott az adott, ott akkor te jó döntést hozol. És
a valószínűségét nézed annak, hogy lesz-e vajon még ennél jobb, vagy inkább elfogadod azt, hogy ez egy jó döntés, és igen, nagyon szépen rá lehet húzni az egészen.
Így, így. Ami nekem így cégvezetéssel kapcsolatban alapmű társasjáték, nagyon nem cégvezetésről szól, de hosszasan tudnék érvelni, hogy alapvetően ez a fókusz az Agricola című játék. Mm-hmm. Nem említhetném a Kavernát is, de inkább az Agricolát. Az Agricolát, mert szigorúbb, szűkebb. Van egy cég, két emberrel kezdünk. Ha több embered van, több dolgot tudsz csinálni, viszont fránya szokása ezeknek az embereknek az Agricola című játékban, hogy éhesek, enni kérnek. És nagyon nem egyszerű előteremteni azt a bizonyos ételt, ugyanis az étel az nem győzelmi pont. Tehát, hogyha én csak az ételre fókuszálok, az alkalmazottaim fizetésére fókuszálok, akkor abból nem lesz egy hűden nagy haladás.
Nem termel.
Tehát akkor tudsz új emberkét, hogyha teremtesz neki helyet, egy akciót hozzárendez, hogy az az emberkét legyen, és onnantól kezdő enni kér. És ez a kalkuláció, hogy a későbbiben kifizetődő lesz-e ez a bizonyos bővülés. És most absztrahálhatunk, hogy ez a plusz ember, ez egy plusz terület, amivel szeretnél foglalkozni, vagy konkrétan egy fizikai ember, akivel együtt szeretnél dolgozni. És ez is ezt nyomogatja, hogy én most ebben látok perspektívát, és ezzel kapcsolatban teremtek erőt és lehetőséget. Nekem az Agricola lehetőségteremtés játéka. Hogy nem biztos, hogy ez a később rettetesen megéri majd, de most egy lehetőséget szeretnék teremteni, hogy állat legyen, búza legyen, ember legyen, és most a podcast hallgató helyettesítse be az elhangzott dolgok alapján, hogy megéri egy saját helyet megvásárolnod?
Ez a nyersanyagmenedzsment, ez rengeteg játékban amúgy nagyon bejön, és valahogy én mikor játszok, mindig előjön, hogy ez vállalkozás ügyileg hogy lesz, vagy hogy ott ez hol jelenik meg, és ez a nyersanyagmenedzsment, ez rengeteg játékban előjön.
És végül, ami cég vagy vállalkozás kultúrával számomra nagyon meghatározó játék volt, az a Food Chain Magnet. Mm-hmm. Nagyon haladóknak. Hogyha valaki egy nagyon komoly vállalkozással kapcsolatos játékot keres, ami konfliktussal dolgozik, én a Food Chain Magnetet megnevezném. Az arculata végtelen letisztult, a 30-as, 40-es, 50-es amerikai gyorsétteremlánc dolgot ítézi, talán 50-es, 60-as évek. Az arculata meg a grafikája az olyan, ott igazából egy gyorsétteremi lánc éttermet, céget építesz föl, profilt alakítasz, hogy most hamburgert, sült krumplit vagy üdítőt, reklámozol és embereket próbálsz becsábítani magadhoz. Adott a tér, és nagyon kellemetlen, amikor valaki, egy másik cég, egy másik játékos, elég nagy dráma, hogy nem vagy egyedül ezen a világon, abban a játékvilágban nem csak egyedül vagy cég, lesz egy másik cég, aki elképzelhető, hogy alád reklámoz, elhúzza a mézes madzagot az emberkék előtt, hogy egyébként nálunk kapható üdítő. Akkor már nem fognak hozzád menni, hogyha mások kapható üdítő. Zseniális a játékban, hogy az, hogy ő ezt tudja csinálni, ez legalább 3-4 forduló, amit te láthatsz, hogy a tanult kolléga neki áll mást is csinálni. Uh-huh. Számomra a Food Chain Magnet a piackutatásnak, a széles látókörnek a játéka. Meghalsz, ha nem figyeled a versenytársaidat. Amikor Balázs azt mondja a reggeli műsor kapcsán, hogy ő mindenkit hallgat, ő úgy profi, hogy ő tökéletesen tisztában van azzal, hogy kik a versenytársai, kik mellett fut. És itt most vagy kompetitívek vagyunk, vagy nem vagyunk, vagy alapvetően mi az, ami motivál. Nekem a Food Chain Magnet minden alkalom, amikor meglátom azt a dobozt, két és félszer játszottam vele, a másodikat nem játszottuk végig, mert nagyon szomorú lettem. Magamra vessek. Nem. Nekem bőven bonyolult a játék, nem volt... birtokomban egy csomó olyan információ, hogy mi az, amire nagyon érdemes figyelni. Uh-huh. Nekem bőven elég volt a játékszabályokkal mokogatni, mert van bőven játékszabály benne, és így mondta a srác, hogy figyelj, Zoli, ne haragudj rám, hogy ezt csináltam, de három forduló óta építkezek, hogy én alát fogok reklámozni. Nagyon sok vállalkozó szerintem abból indul ki, hogy ő egyedül csinálja ezt az egészet, de nem ám. Rengeteg a pályatás. És visszakanyodnék a legelejére, hogy mi a te 10%-od? Miért téged választanak?
Mi a USP, mi a különlegességed?
Aha. A Food Chain Magnet egy erős ajánlás, nehezen beszerezhető, drága, bonyolult, de ott van mellette egy olyan tanítás, amiért nagyon hálás vagyok, és egy nagyon, nagyon fájdalmas tanár volt. A Társasjátékos Akadémián, hogyha lenne egy ilyen nagy egyetem, akkor mintha ezek a társasjátékok tanárok lennének, és mindenkinek megvan a maga egyénisége. A Food Chain Magnet egy igazi pöcs. Pardon, my French. Nagyon kellemetlen, pokróc, bunkó, meg fog téged bántani. Bántani fog téged. De egy olyan tanulásod lehet azáltal a játék által, pláne, hogyha alapvetően ezzel kapcsolatban szeretnél fejlődni, vagy erre vagy érzékeny, amiből sokat tudsz épülni. Tehát az a fajta színész tanár, aki nem szeret téged, nem kedvel téged. De ha nyitott vagy arra, hogy elvigy élettapasztalatot, engem arra tanított, és nekem ez a nagy tanulság, amit most szívesen megosztottam, hogy nem úszható meg, hogy nagyon, nagyon éles legyen a szemed a pályatársakról. Ki mellett csinálod ezt az egészet? Ha csak a saját dolgaiddal vagy elfoglalva, elvesztél.
Ez volt a Végre Hétfő Podcast 16. adása Győri Zoltánnal. Ha érdekelnek ezek a jegyzetek, akkor megtaláld a végrehétfő.hu/VH16 címen. Ha esetleg jobban érdekel, hogy velem mi a helyzet, akkor attilanagy.23 néven vagyok jelen Instagramon, YouTube-on Nagy Attila néven, Zolit pedig megtaláljátok a Mit Játszunk blog.hu-n, a YouTube csatornájukon, és rengeteg helyen. Mindenképp ajánlom, hogy nézzétek a videóit, mert rengeteg jó ötletet és inspirációt adnak. Remélem, izgalmas volt számodra ez a beszélgetés, hamarosan újra találkozunk a Végre Hétfő következő adásában is.